Vasbeton szerkezeteket fognak tanulni. Ennek az első tárgya, amit én fogok tartani. Bemutatkozással kezdeném. Én Kollár László vagyok, és a Hidak és Szerkezetek Tanszékének vagyok. Én fogom tartani a fél évnek az előadásait. A fél évnek a követelményrendszere beosztása fenn a tanszék honlapján. Egészen röviden emelni ki bele néhány dolgot. Alapvetően úgy van felépítve a fél év, hogy a fél év során fognak érni három darab zárt helyig, és a három zárt helyig előkészíti három darab házi feladat. Ezek a legfontosabbak ahhoz, hogy el tudják kiállítani a fél évnek az anyagát. Szeretném hangsúlyozni, hogy a zárt helyiknek nincs pótlása. Tehát a három zárt helyig meg lehet érni meg az időpontokban, semmifajta későbbi pótlása a zárt helyiknek nincsen. Úgy fogjuk értékelni a zárt helyiket, hogy a három zárt helyből feltételezzük, hogy egynél lehet rossz napja, vagy ha nem rossz napja van, lehet beteg, vagy bármi egyéb. Tehát a három zárt helyiből a két jobbikat fogjuk venni, és a két jobbiknak az átlaga számít. A szűk keresztmetszet, ha valakinek a teljesítéssel van gondja, az általában az, hogy a három zárt hely közül a két jobbiknak az átlaga el kell, hogy érje a 50%-on. Borzasztóan lényeges, hogy a zárt helyikhez csatlakoznak házi feladatok. A házi feladatot hamarosan meg tudják kapni, három darab házi feladat lesz, a házi feladatok beadása az közvetlenül a zárt hely előtt lesz, tehát néhány nappal a zárt hely előtt. Amikor önök beadták a házi feladatot, akkor elérhetővé teszik a házi feladatnak a megoldását. Ez azért lényeges, hogy önök meg tudják nézni, hogy milyen hibát követtek el a házi feladatban, még az árthelyi előtt. Tehát a házi feladatot, hadd hangsúlyozzam, azok döntően az árthelyiket készítik elő, olyan feladatok vannak benne, amik úgy gondolunk, hogy ha nem lenne házi feladat, akkor is gyakorolniuk kéne ahhoz, hogy felkészüljenek magára az árthelyre. A követelményrendszernek a sajátossága szerint meg van kötve a kezünk, nyilvánvalóan követnünk kell a követelményrendszer. A házi feladatok úgy vannak feltüntetve, hogy fakultatívak, és tehát nem kötelező beadni a házi feladatokat, ezért bónuszpontot adunk a házi feladatra, tehát a házi feladatra kapott pont az a normál pontszámhoz hozzá adódik. Ugye a fél évnek a fél év során szerezhető pontok száma 40, és ez a 40 ponthoz adódik hozzá a házi feladat, ha valaki mind a házat beadja, akkor a házi feladat beadása az 6 pontot fog érni. Ezek a bónusz pontok, ami mondom, hogy a normál pontszám fölé adódik. Nem szeretném, hogyha úgy vennék, hogy a fakultatív házi feladat arra van, hogy ne készítsék el. Mi úgy szálljuk, hogy ezzel sok órát eltöltenek, így állítottuk össze a fél évnek az egésznek a rendszerét. A 6 darab bónuszpont, ami megkapható, a tavalyi évben megpróbáltuk megnézni, mi volt a bónuszpontoknak a hatása. Van egy részletes elemzés sem a honlapon, meg tudják nézni a tárgynál. A részletes elemzésből egyetlen egy diagramot szeretnék kiemelni. Ez a feldolgozott végeredmények alapján történt a tavalyi fél évben. A függőleges tengelyén azt raktam fel, hogy mi volt az átlagos bónuszpontja a házi feladatoknak, amit beadtak a hallgatók, a vízszintes tengelyén pedig az eredményessége. Ezek átlagértékek, tehát vannak benne kilógások, de amit azt lehet látni, akik ötöst értek el, azok gyakorlatilag beadták a három házi feladatot. És itt lehet, hogy egyessel indul maga ez a sor, ezek kicsit kettő fölött van ez az érték, tehát ez kvázi a feladatok harmadát adták, de azok egyes írtak az első zárt helyén, ez egy része javított. Itt látszanak a megtagadott, akiknek az átlagos bónuszpontja nem így az egyet. Azok van ketté választva a megtagadott, mert van, aki megpróbálta az utolsó pillanatban teljesíteni a fél évet, és van, aki fél év közben feladta. Megnéztük azt is, hogy az, hogy sikerült-e teljesíteni, ez a pont miatt volt-e, vagy nem, és korrigáltuk a számokat magukkal a pontokkal, és az derült, hogy nem. Alapvetően az számított, hogy valaki ezeket a gyakorlásokat elvégezte-e. Tehát hadd hangsúlyozzam, a 6 pont se lehet kevés esetleg a teljesítéshez, de a döntő jelentősége a házi feladatnak a gyakorlás. Tehát ez az, ahogy a zárt ügyet, vagy vizsgára gyakorolni tudnak. Tehát nyomatékkal szeretnénk kérni, javasolni, kényszeríteni, nem tudom, hogy a házi feladatokat végezzék el, csinálják meg. Látni fogják, hogy a házi feladat beadása az kétféleképpen történik majd, tehát mind a kétféleképpen be kell adni. Egyrészt van egy felület, internetes felület, ahol ellenőrizni tudják magukat, hogy jó-e az házi feladatnak a végeredménye, tehát ezt fél év közben tudják nézni, és amikor beadja a házi feladatot az interneten egyrészt, ahol végigment a számokon, hogy az jó-e, ezzel párhuzamosan be kell adni írásos, tehát papírformában is magát a házi feladatot. Jó, tehát szeretném nagyon erősen hangsúlyozni, a házi feladat nagyon fontos a teljesítéshez, eszenciális. Aki nem adta be a házi feladatot, az nagyon kicsi eséllyel teljesít, bár nem lehetetlen, tehát volt egy darab ötös például tavaly, aki mindössze egy házi feladatot adott be. Tehát nem lehetetlen, de az átlag értékek ezek, tehát nagyon kérem, hogy a házi feladatot csinálják meg, azért, hogy megértsék az anyagot, megtanulják az anyagot, és ha valakinek ez a fontos, azért, hogy teljesíteni tudják a fél évet. A tárgyhoz mindenképpen be kell szerezniük a Vasbetonszerkészetek című segédletet, tehát ezt a segédletet itt van a kezemben. Ez megvásárolható a másik emelet 64-es szobában, ez egy Xerox szoba, tehát itt tudják megvásárolni ezt a segédletet. Enélkül nem tudnak megmozdulni a fél év során. Ez nem egy elméleti anyag, ami ebben van, ez egy gyakorlati segítség. Vannak benne táblázatok, vannak benne számértékek, vannak benne képletek is. Időnként viszonylag komplikált képletek fognak előkerülni, amit nem várok el, hogy megtanuljanak fejből, de azt igen, hogy meg tudják találni. És ezt a segédletet hangsúlyozva, hogy semmit nem beleírva, csak magát a puszta segédletet a zárt helyiken szabad használni. Ezt szabadon lapozgathatják, de csak úgy, hogy magát a segédletet, nem pedig mindenféle beleért egyéb dolgokat. Nagyon ravasz dolgokat találtak ki már tavaly is, tehát a legkülönbözőbb trükkökkel próbáltak átvenni bennünket. Nyilván ugyanként sikerül, amit nem vettünk észre, de hadd mondjam, ha megtanulják ezt kezelni, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly segítségükre is lesz. Az a célunk, hogy ezt tudják kezelni, megértsék, ami benne van, nem pedig az, hogy esetleg felesleges dolgokat memorizáljanak. A gyakorlatokon elhangzott anyag, az fenn van már most a honlapon, a teljes anyag fenn van a honlapon, egy PDF file formájában. A gyakorlati anyagok azok részben a gyakorlatokon fognak elhangzani, részben pedig itt az előadáson. Az is látszik az anyagból, hogy melyik hol fog elhangzani, de ez már most elérhető a webben. Fel fog kerülni még egy változata a gyakorlati anyagnak, amely tartalmában teljes mértékben egyezik ezzel, csak formájában nem. Tehát ez jelenleg egy PDF file, ami fönn van. Van, akinek ez az egészséges, ezt tudja nézni. Fönn lesz egy interaktív módon is, igen, ez a gyakorlati anyag, ahol részeket nézve, részeket megcsinálva, interaktív módon ugyanezt el tudják végezni. Önök dönthetik el, hogy a gyakorlati anyagon inkább ez alapján tudnak haladni, ez egy tradicionálisabb, régebbi módi anyag, szöveg, folyamatos szövegfájl, vagy pedig az interaktív felületet használják inkább. Önökre van bízva, mind a kettő fel van ajánlva, tartalmilag a kettő lényegében megegyezik. Tehát ez alapján készült, a fenti anyag alapján készült maga az interaktív felület. Ennyit gondoltam elmondani magáról a tárgyról államosságban, és kérdeztem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Parancsoljon. Fönn van már a webben. Nem tudom fejből az átfelé időpontját, de a követelmény rendszerben be van írva maga az átfelé időpont, sőt, inkább ne töltsük vele az időt, de elvileg itt van kinyomtatva. Vagy lehet, ha meg tudom nézni, akkor mondom most rögtön az első zárt helyét. De fönn van, föl van rakva már október 14 az első zárt hely időpontja. Tehát október 14 lesz az első zárt hely. November 4 a második, december 4 a harmadik. Tehát ez lesz a három zárt időpontja. De mondom, hogy minden információ fenn a tanszéki honlapon, ott a tárgyban, de konzert egy tárgyalat, ott meg tudja nézni. Tehát ezek le vannak fixálva már. Most le kellett adnunk már régen ezeket az időpontját. Más kérdés van esetleg követelményrendszerrel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor fogjuk neki a konkrét tananyagunknak, és nagyon általánosan kezdeném, tehát egy nagyon általános bevezetést adnék először, ami nem vasbeton specifikus. Tehát általában hogyan kell eljárnunk, amikor tervezni szeretnénk valamit. Azt lehet mondani, hogy tipikusan adott egy szerkezetünk, tehát van egy szerkezetünk, és az, hogy a szerkezet adott, az annyit jelent általában, hogy ismerjük a szerkezetnek a geometriáját, tehát adott a szerkezet geometriája, adott a szerkezetnek az anyaga-anyag jellemzője, tehát ez annak megfelelően, hogy szerkezet mondjuk acélból van, fából van, vasbetonból van, és nagyon lényeges, a szerkezetet adottak a terhet is valamiképpen. Tehát megvan az, hogy milyen terhelése van magának a szerkezetnek. És azt mondjuk, például lehet ez egy épület, sematikus egy épületnek a kontúrja lenne ez, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a szerkezet a megadott anyagjellemzőkkel, geometriával, terhekkel, az végül is megfelelő-e. És amikor az a kérdés, hogy megfelelően maga a szerkezet, akkor tipikusan kétfajta kérdésre keressük a választ. Az egyik kérdés az arra szokott vonatkozni, hogy a teherbírás kielégítő-e. Nagyon egyszerűen fogalmazhatjuk, hogy leszakad-e a szerkezet. Nyilvánvalóan ezt mindenképpen el kell kerülni a szerkezet leszakadását. Tehát ez eszenciális kérdés. De van egy másik kérdés, amire válaszolnunk kell. Ez pedig úgy lehet föltenni nagyon egyszerűen, hogy a szerkezet maga használható-e. Ez többféle kérdést vetett fel a használhatóság. Tehát például azt lehet mondani, hogyha egy teremben vagyunk, és a teremnek a födémen nagyon erősen behajlik, és mindenki rosszul érzi magát emiatt a teremben, mert úgy érzi, hogy a fejére fog szakadni a födém, akkor itt a használhatósággal gond van. Az emberek nem akarnak ott menni, rosszul érzik magukat. Vagy ha van egy laboratóriumunk, amelyikben precíziós műszerek vannak, mérlegek, és rezeg a szerkezetnek a födéme, nem fog leszakadni, de a használhatóság nyilvánvalóan sérül. Tehát alapvetően, amikor azt nézzük, hogy maga a szerkezet az jó-e, akkor két kérdésre keressük a választ, a teherbírásra és a használhatóságra. Most, ha végigvisszük a szerkezetnek a vizsgálatát, akkor ezt szokták úgy hívni, hogy ez a folyamat, az ellenőrzésnek a folyamata, idegen szóval ez lenne az analízis. Ellenőrzés, idegen szóval ez az analízis. Ez az, amit tipikusan tanítunk, ez az, ami ebben a fél évben is, vasbetonszerkezet kapcsán elsődleges elő fog kerülni. Tehát adott a szerkezet, annak geometriájával egyéb jellemzőivel együtt, és ki szeretnénk mutatni, hogy a szerkezet használható és a teherbírásra kielégítő. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert a való életben, bár ez a folyamat végig szokott menni, a kérdés fordítva szokott fölmerülni. Azt mondjuk, hogy szükségünk van egy valamilyen szerkezetre, kellő teherbírással kell, hogy rendelkezzen, bizonyos funkcióknak eleget kell, hogy tegyen a szerkezet, és ehhez szeretnénk gyártani egy valamilyen szerkezetet, amelyik ezeknek eleget tesz. Ezt szokták úgy hívni, hogy tervezés. A tervezés sokkal nehezebb folyamat, mint maga az ellenőrzés. Fogok rá először utalni, hogy milyen tervezési szempontok vannak, de amikor egy konkrét anyagnak a használatát mutatjuk be, akkor igazából az ellenőrzés az, amivel a lényegesen több időt fogjuk eltölteni. Ez nem azt jelenti, hogy a tervezés nem fontos, hanem az első lépés, ahol haladni tudunk, az az, hogy az ellenőrzésnek a mikéntjét bemutatjuk. Ez nem csak vasbetonban, ez a többi tárgyunkban is általában így van. Nem beszél az eddigi tárgyakról, mechanikával is. Dönten az ellenőrzés folyamatát tanulták meg, bár mikor magára az ellenőrzésre vissza fogunk térni. Egy nagyon fontos megjegyezni, hogy, és ez ennek a fontosságát mutatja, hogyha felmerül az, hogy milyen fajta költségcsökkentés lehetséges egy szerkezeten, akkor kétfajta módon lehet a költségcsökkentést elvégezni. Az egyik lehetőség a költségcsökkentésre az az, ami logikusnak tűnik, hogy pontosítjuk a számítást. Tehát a számítás pontosítása az egyik lehetőség. Azt lehet mondani, hogy a számítás pontosítása, ami például azt jelenti, hogy kézi számítás, vagy egy gépi számítást végzünk, a gépi számításban lineáris számítás, vagy nem lineárisat, és a többi. Tipikusan ezzel néhány százalékot lehet nyerni a költségekben, 5%-ot, jó indulatok vagyunk 10%-ot, tehát azt mondjuk 5-10% nyerhető tipikusan ilyen esetben. Van egy másik lehetőség a költségcsökkentésre, ez abban az esetben áll elő, hogyha a szerkezetnek megváltoztatjuk a szerkezeti rendszerét, másfajta szerkezetet választunk, tehát a szerkezetválasztás egy másik lehetőség, amivel költséget tudunk megspórolni, és hogy mi ennek a maximum, erre azt lehet mondani, hogy a maximum a csillagos ég, a helyes szerkezetválasztással nagyságrendi költségcsökkentést is el lehet érni. Tehát lehet, hogy többszörös a költségcsökkentés. Nézzünk erre, írják meg a szerkezetválasztás után, hogy ez a költségekre akár nagyságrendi hatással is lehet. Nézzünk erre először egy nagyon primitív statikai példát, én majd ezt követően nézzünk egy valódi példát ennek a lényegében az illusztrálására. Tehát nézzünk egy példát a költségekre vonatkozóan. A példa, amit bemutatnék, az egy egyszerű kéttámaszú ív, mégpedig egy olyan ív, ahol az ívnek az egyik csuklója az egyik oldalon csuklós, a másik csuklója ennek az ívnek ez egy hengerszekér, el tud mozdulni viszintesen. Igazából ez az ív, ez olyan, mint egy kéttámaszú tartó, csak görbe aludja, tehát ez nem nagyon tér el egy kéttámaszú tartótól, és ennek megfelelően, ha kiszámolják ennek az ívnek a nyomaték ábráját, akkor azt fogják látni, hogy egyenletesen megosztó teherre az ívnek a nyomatéka, ugyanaz, mint egy kéttámaszú tartójé, ennek a nyomatéka az M, az P-szer elnézett, per mennyi? Per 8 lesz. Tehát P-szer elnézett per 8 a nyomatéka. Mert ez olyan, mintha egy kéttámaszú tartó lenne innentől idáig, az, hogy görbe maga az ívnek az alakja, az nem túl lényeges. Mi történik akkor, ha ezt az ívet ezen a ponton megtámasztjuk? Tehát nézzük egy olyan statikai bázat, ugyanez a terve az ívnek, de az a különbség, hogy az ívnek a két oldala meg van támasztva, de maga a teher az változatlan, olyan, mint az előző esetben. Ez egy egyszeresen statikailag határozatlan tartó, mint tanulták feltehetően mechanikából, és némi munkába kerül a megoldás. Ha megoldják, azt fogják találni ennek a megoldásából, hogy ennek az ívnek a viselkedése érdekes módon olyan lesz, hogy a nyomaték ábrája az közelítően, nem pontosan, de jó közelítéssel a nyomatéka ennek nulla lesz ennek az ívnek. Amiatt, mert ezt a pontot az ívben megtámasztottam. Tehát az a furcsaság látszik ebben, hogy azzal, hogy egy picit megváltoztattam a statikai vázat, megtámasztottam az oldalsó pont, amit néha nem egyszerű megtámasztani, de megtámasztottam, ezzel elértem azt, hogy a szerkezetnek az igénybevételei nagyságrendileg csökkentek, közel nullára ment egy véges értékről az ívben fellépő nyomaték. Azért érdekes ez, azért mutattam ezt egy egyszerű példát, mert alapvetően ez, hogy nulla a nyomaték magában a szerkezetben, ez alapvetően a héjaknak a sajátossága, tehát így viselkednek döntően a héjak, írják ide az alá, hogy ez a héjnak a tipikus viselkedése, kétszer görbült felületeknek a tipikus viselkedése, hogy a héjban magában a nyomatékok nullák lesznek. És ezért van az, hogy a héjak azok viszonylag karcsú és szép szerkezete, viszonylag kicsi anyagfelhasználással, mert idézőjelben mondom, hasonlóan viselkedik, mint ez az ív, nem lép föl benne nyomaték. Ezt ne boncolgassuk tovább, mert ez nagyon messzire vezetne, hanem nézzünk egy konkrét példát. Ez a konkrét példa ez legyen a Sydney Opera Ház. Ki az, aki látta már a Sydney Opera Házat élőben? Ki az, aki látta már fényképen? Gyakorlatilag mindenki. Nagyon híres eset maga a Sydney Opera Ház. Már nem csak azért híres eset, mert amikor megtervezték, illetve megépült, 1973-ban adták át, és az építész, a híres dán építész Utzon, aki ezt tervezte, mert a világ egyik legszebb épületének tartják, ez az egyik ok, amiért nagyon ismert, de szerkezetes menetünk azért is nagyon ismert, mert az egyik legbotrányosabb szerkezet volt, amit megépítettek szerkezeti szempontból. Maga a Sydney Opera Ház úgy készült el, hogy készítettek hozzá olyan terveket, amik csak látványtervek voltak, és magához a tervpályázathoz nem is készítettek statikai számítást, még közelítő jellegű statikai számítást sem. Ugye emlékeznek rá, a Sydney Opera Háznak valami ilyen jellegű, ilyen szárny jellegű alakokat lehet látni, úgy tűnik, hogy maga a Sydney Opera Ház héjként működik. Tehát ha ránéz az ember, akkor első közelítésben láttam a vitorlákat, ahol megjelennek, helyszerkezetnek tűnik. De statikailag hibásan vannak fölvéve maguk az alapok, ez nem helyként viselkedik, ez úgy viselkedik, mint az első szerkezet, hajlított szerkezetként viselkedik. Ha oda mennek közül a Sydney Opera Ház, és alá mennek a szerkezetnek, azt fogják látni, hogy másfél méteres gerendát támasztják meg a szerkezetet, nem bőven karcsú szerkezetek, hanem nagyon komoly, vastag szerkezetek. Úgyhogy csak egész egyszerűen az arról beszélve, a bekerülési költség, amit rászántak az operára eredetileg, az 7 millió ausztrál dollár volt, tehát 7 millió ausztrál dollár volt, ez volt a tervezett költség, és amikor elkezdték építeni, akkor azzal kezdődött a dolog, hogy az első körben az építéshez nem találtak statikus céget, aki hajlandó lett volna elvállalni. Visszautasították, hogy ezt nem, ezt, köszönjük, ezt nem. Végül az egy angol céget, aki kiszámolta és megtervezte a részletszerveit magának az épületnek, és a végső költsége magának az operának az 7 millió helyett kb. 100 millió dollár lett, tehát 15-szörös volt a különbség. Hozzátéve azt, hogy már az építés közben a nagy alapváltozások miatt meghibásodások történtek és kezdték a javítását is magának az operának. Azzal szeretném ezzel felhívni a figyelmet, hogy mi ellenőrzésről tudunk beszélni a továbbiakban, vagyis ha valaki megadja nekünk a Sydney Operának a szerkezeti alakját, terveit és a többi, akkor számolni fogjuk, de ne felejtsük el, hogy nagyon lényeges maga a tervezési folyamat, a szerkezetválasztás, és valamilyen szintig el kell jutniuk majd önöknek is, hogy megfelelő szerkezetválasztást tudjanak végrehajtani. Nagyon-nagyon lényeges a jó szerkezetválasztás, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy meg kell tanulni, hogyan kell a szerkezetet választani, és, mint említettem, fogok is utalni néhányszor magára a szerkezetválasztásra, fogok utalni arra, hogy a tervezésnek milyen szempontjai lehetnek. Általánosságban beszéltünk a tervezésről, még mindig általános szinten maradunk, nem vasbetonról beszélve, beszéljünk egy picit a modellezésről. Amikor a modellezésről beszélek, akkor kétfajta módon is fogok beszélni a modellezésről, tehát írjuk fel először, hogy modellezés egy. Tehát ez nyilvánvalóan azért egy, mert lesz legalább kettő is, nem is lesz csak kettő, de az első modellezési lépés, beszéljük végig, teljesen független attól, hogy maga a szerkezet az vasbeton szerkezet, vagy acél, vagy fa, vagy akármi. Tehát modellezésként azt mondjuk, hogy első lépésben adott maga a szerkezet, amivel valamit kezdenünk kell. Vegyük fel a legegyszerűbb szerkezetet, amivel mindenki találkozik. Van egy födém szerkezetünk, és a födém az meg van támasztva egy falazattal. Ez egy födém, ez itt a falazat, és nyilvánvalóan a födémen lehetnek emberek, lehetnek különböző berendezési tárgyak, könyvespolc és a többi. Ez a szerkezet, amit szeretnénk meghatározni. A következő lépés, hogy a szerkezetet szeretnénk modellezni, aminek két lépését különböztetjük meg. Az első lépés az úgynevezett mechanikai modell lenne. Tehát mechanikai modell. Egy megjegyzést hagy tegyek, a többség jegyzetel, de nem mindenki. Javaslom a jegyzetelést, két okból is javaslom a jegyzetelést. Egyrészt az elméleti anyagot ez alapján tudják ezt játszani, és legjobb saját jegyzetből. A másik pedig, hogy pedagógiai tény, hogy ha figyelnek valahol és jegyzetelnek, még akkor is a jegyzetet kidobják utána rögtön, akkor is jobban rögzül az anyag, amiatt, hogy jegyzetelnek, tehát nagyobb hatékonysággal tudnak tanulni. Tehát aki nem jegyzetel, annak is javaslom a jegyzetelést, bár felnőttek is azt csinálnak, amit jónak látnak, de ennyi megjegyzést szeretném volna tenni. Mi lenne a mechanikai modell? A mechanikai modellnek igazából három része is van. Az egyik, hogy ebből a szerkezetből, amit kontúrjával lerajzoltam, kell csinálnunk egy statikai ház. Tehát az első lépés az, hogy van egy statikai ház. Igen, egy statikai ház. A statikai vázon kívül ez már egy modellezés, hogy eljutunk odáig, hogy a födénből csinálunk egy kéttámasztó tartót. Ez statikai váznak a fölvétele. A statikai vázon kívül föl kell vennünk egy valamilyen anyagtörvényt. Tehát anyagtörvénynek a felvétele a másik. Itt rajzolom például a Hooke-törvénynek megfelelően a sigma epsilon, mondjuk lineáris anyagtörvényünk van. De statikai váz, anyagtörvény, ez a következő lépése a mechanikai modellnek. Szóval egy harmadik része, ami nagyon lényeges, az az, hogy fel kell vennünk a terheket is, tehát a terheket is. Nem tudunk a tervezés kapcsán mit kezdeni azzal, hogy néhány ember táncolni fog a födémen, és nem tudjuk, hogy mennyi könyvet fognak tartani a könyvespolcon. Tehát valamiképpen a használat alapján meghatározzuk, hogy a szerkezetre milyen terhek fognak hatni. És ez tipikusan egy egyenletesen megosztó teher, amire magát a szerkezetet meghatározzuk. Tehát ez lenne a mechanikai modellnek a fölvétele. Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sok problémát fölvet, hogy hogy tudjuk felvenni a mechanikai modellt. Azt kell mondani, hogy egyrészt tapasztalat alapján tudjuk, hogy hogy szokták elfoglalni az épületeket, tudjuk, hogy hogy szokott viselkedni, tehát a sok-sok éves tapasztalat alapján lehet ezt fölvenni. Ugyanakkor ennél egy kicsit biztosabb támpont kell a mérnöknek, és azt lehet mondani, hogy általában a tapasztalatra építve a szabványok tartalmazzák azt, hogy hogyan kell a mechanikai modellt fölvenni. Tehát a tapasztalatra építve ez tipikusan hatósági előírásokban, szabványokban megjelenik, hogy milyen esetben, milyen modellek alapján kell létezni egy szerkezetet. Tehát ez lényeges, hogy a mechanikai modell tapasztalat, illetve szabványok alapján vehető föl. Következő lépés, ha megvan a mechanikai modell, akkor előkerül a matematikai modell. Tehát a matematikai modell, és ehhez hozzátesszük, hogy a matematikai modellt meg is kell oldani, tehát plusz ennek a megoldása. Ez azt mondhatjuk, hogy például egy kéttámasztó tartó esetén a lehajlásnak a negyedik deriváltja, szorozva a hajlítómerességgel, egyenlő teherrel, tanulták mechanikából feltehetően, ez lenne a differenciál egyenlete magának ennek a födénynek, vagy azt is tanulták, hogy ha ez egy kéttámasztó tartó, akkor a kéttámasztó tartónak a maximális nyomatéka az PL négyzet per 8, sőt azt is tanulták, hogy a szerkezetnek a maximális lehajlása, ez lenne a lehajlásnak az értéke, a V, az 5 per 384 P-szer L a negyediken per I-szer I. Ez itt van a matematikai modell, itt van a matematikai modellnek a megoldása, úgy, ahogy azt mechanikából, statikából tanulták. És utolsó lépésként a mechanikai modell megoldását követően ki kell elégíteni bizonyos követelményeket, tehát követelmények, ami, ahogy megbeszéltük a korábbiakban, teherbírásra és használatra vonatkozik, ezt azt mondhatnánk, hogy például a M nyomatéknak az értéke amit kiszámolunk, az nem lehet, nem haladhatja meg azt a nyomatékot, majd a betűletről fogok beszélni, ami a teherbírást adja. Tehát a nyomaték nem érheti el a teherbírásnak megfelelő nyomatékot, az R a rezisztensre, teherbírásra utal az R betű, de erről fogok még beszélni majd egy hét múlva. Vagy a lehajlás nem engedik meg, hogy nagyon nagy legyen, azt mondjuk, hogy a lehajlás az kisebb kell, hogy legyen, mint valami megengedett lehajlás érték, amiről megint fogunk majd beszélni, mitől függ, hogy mekkora megengedett lehajlás érték. Nézzük egy konkrét példát erre a modellezésre. Ez már egy picit jobban vasbetonos lesz, mint az eddigiek. Tehát nézzük meg, hogy a konkrét födém esetén, amit ide rajzoltam, hogyan is történne maga a modellezés, amit végre kell hajtani. Tehát nézzünk egy példát. Ez egy általános bevezetés volt, nézzünk egy példát, és a példának az első részében vizsgáljuk meg, hogyan lehet felvenni az elméleti támaszközt. Tehát elméleti támaszközt. Két ajtót fogunk egymás mellé rakni, tehát úgy rajzolják, hogy egymás mellé elférjen két ábra. Itt van egy vasbeton gerenda. A gerenda az egy falban van valamiképpen befogva, tehát megtámasztjuk a gerendát ezen az oldalon. A gerenda magasságát azt jelöljük H-val. A feltámasztodási okozt jelöljük T-vel. És ami a kettő közt van, úgy szokták hívni, hogy szabadnyílás, ezt jelöljük el N-nel. Ez lenne a szerkezetnek, a gerendának a szabadnyílása. Azért fontos adott a szabadnyílás, mert általában az adott, nem pedig amit a mechanikában megszoktak, hogy a támaszköz, ami alapján a nyomatékot kiszámoljuk, hanem a két fal közti távolság az, ami általában a mérnök számára adott, ebben indulunk. Hogyan tudnánk ezt modellezni? Ha megnézzük a tényleges viselkedést, akkor azt fogjuk látni, hogy maga a gerenda az valahogy úgy kapja a terheket, hogy ezen a részen itt megjelenik egy egyenletesen, vagy nagyjából egyenletesen megoszló teherrendszer a feltámasztodásnak megfelelően. Tehát nyilvánvalóan egy megoszló megtámasztás fog létrejönni, és azt mondjuk, hogy valószínűleg nem követünk el jelentős hibát, hogyha ezt a megosztó erőrendszert, ezt helyettesítjük a közepén ennek az eredőjével. Tehát ide rakjuk azt az eredő erőt, amelyik a megtámasztásnak a közepén van. Tehát logikusnak tűnik, hogyha ehhez a szerkezethez megadunk egy kéttámaszú tartót, akkor a kéttámaszú tartónak az elméleti támaszköze, tehát innentől idáig, amit úgy szoktak jelölni, L effektív, ez lenne az elméleti támaszköz, azt úgy számolom ki, hogy a szabad nyíláshoz hozzáadom a feltámaszkodás felé, itt feltámaszkodás felé, itt az összesen a feltámaszkodás a T. Tehát úgy tűnik, hogy egy logikus megoldás lenne, hogy ilyen módon veszem föl ennek a födémnek, vasbetongerendának a támaszközét. Ez rendben is van így, de mi történik akkor, hogyha ez a vasbetongerenda olyan, hogy a feltámaszkodási hossza nagyon nagy. Tehát ide rajzoltam egy nagyon nagy feltámaszkodási hossz. Tehát azt mondjuk, hogy ez itt a szabad nyílás változatlanul, de ez a feltámasztodási hossz, ez nagy. Mi fog ekkor történni? Azt fog történni, hogy ahogy lehajlik maga a gerenda, valahogy így lehajlik a gerenda széle el fog emelkedni, össze fog támaszkodni, ezen a részen pedig azt fogjuk látni, hogy itt kialakul egy nagyobb erő, itt egy kisebb erő, itt egy még kisebb erő, itt meg nulla, és itt is ki fog alakulni egy nagyobb erő, errefelé egy csökkenő erő, valami ilyen jellegű erőeloszlás lesz, és ebben az esetben azt mondjuk, hogy valahova ide kellene rakni az eredő erőt, és ez lenne a elméleti támaszköz. Persze ehhez, ha ténylegesen ezt végre kell hajtanunk, akkor bizony egy egyszerű vacak vasbeton födény kedvéért nagyon komoly számításokat kéne végezni, hogy meglegyünk az elméleti támaszköz. Szerencsére ezeket a számításokat elején elvégezték, nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, és közelítő megoldást adtak erre. Nagyon egyszerű a végeredménye ennek, azt mondjuk, hogy ebben az esetben, ha viszonylag nagy a feltámaszkodásnak a hossza, akkor egyszerűen mondjuk azt, hogy az elméleti támaszköz az L effektív, az egyenlő a szabad nyílás LN plusz nem lehet hosszabb, mint a feltámaszkodásnak, bocsánat, a tartómagasságnak a fele, tehát plusz H. És azt mondjuk, hogy azt különbözteti meg, hogy egyiket vagy másikat csináljuk, ez akkor igaz, hogyha a feltámaszkodás az kisebb, mint H, ez pedig akkor igaz, ha a feltámaszkodás az nagyobb vagy egyenlő, mint H. És az ellenőrző számítások azt mutatják, hogy nem követünk el ezzel komoly hibát, hogyha ezzel nagyon egyszerű trükkel élünk. Ez a mechanika, és emlegettem a szabványokat, ez, amit most elmondtam önöknek, hogy így kell az elméleti támaszközt meghatározni, ez szó szerint így van benne az Eurocode szabványban, amiről még lesz szó a mai napon. Tehát ez nem csak józan ész, nem csak számítás, hanem az előírásokban is ez szerepel, így kell eljárni ennek a szabványban. Nézzük még egy példát, még egy problémát felvetni, ez egyszerű eset. Ebben az esetben azt lehet mondani, hogy itt a födén, az feltámaszkodik erre a falazatra, de ez a födén, ez befogásra is kerül, amiatt, hogy a falba le van fogva. Ez nem egy triviális kérdés, mert mennyire fogja be ez a falazat. Na most, hogyha komolyan vesszük ezt a szerkezetet, és előveszük a mechanika tudásunkat, azt mondjuk, hogy ez egy falba befogott szerkezet, amiről szó van, akkor ennek a modellje ez valami olyasmi lenne, hogy van egy két támaszú tartónk, rajta van a teher természetesen, és ez a falazat, ez egy valamilyen rugalmas befogást ad a két oldalon. Tehát mintha itt lenne egy rugó, amelyik megtámasztja a szélét ennek a falazatnak. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy mekkora a hatása ennek a befogásnak. Ha megnézzük ennek a nyomatékát, a támaszközt vegyük elre, tehát el maga a támaszközt, azt mondjuk, hogy nincs befogás egyáltalán, akkor a K egyenlő nullához ilyen nyomatékábra fog tartozni. Ez a K egyenlő nullához tartozik, ha nincs befogás. Ha a befogás végtelen nagy, akkor ez úgy fog viselkedni, hogy a két végén befogott tartó lenne. Tehát a másik véglet az lenne, hogy itt van egy befogásunk, kisebb a pozitív nyomatékunk, itt is van egy befogásunk, ez a vonal tartozna a K egyenlő végtelenhez. És az igazság valahol a kettő között van. Nyilvánvalóan nagyon erős befogásnál felmegyünk a felső vonalig, nagyon gyenge befogásnál pedig az alsó vonal fog létrejönni. Az a gond ezzel, hogy egy falazatba való befogás borzasztóan bizonytalan, nagyon nehezen tudjuk kezelni. És a mérnöknek megint, ez egy vastag, minden nap előkerülő, 5 perc alatt megtervezendő szerkezet, ezzel nem lehet így hosszú időt eltölteni, vagy mekkora rugalmas befogás. A mérnök általában közelítésekkel él, és a közelítésnek két kritériuma lehet. Az egyik az az, hogy a közelítéssel élünk, hogy olyan közelítéssel élünk, aminek a hibája viszonylag kicsi. Tehát ha kicsi a hiba, néhány százalék, akkor a közelítés rendben van, végrehajthatjuk minden további nélkül. Tovább nekünk, ha nagyobb a hiba a közelítéssel, nyugodtan végrehajthatjuk azt is, feltéve, hogy a közelítés a biztonság javára van. Tehát ha túlbecsüljük az igénybevételt, feltétlenül nem okoz gondot. Most itt az okozza a problémát, hogyha elkezdem figyelembe venni a befogást, aminek a valós fizikai esetben bizonytalan a jelenléte, akkor a pozitív nyomaték elkezd csökkenni. Tehát ez veszélyes a pozitív nyomaték szempontjából, ha a befogást figyelembe vesszük. Ezért úgy szoktunk eljárni, hogy azt mondjuk, hogy ezt ne tegyük, tehát a pozitív nyomaték szempontjából két támaszú tartónak tekintjük, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy a valóságban bizonyos befogási létre fog jönni. Tehát így a pozitív nyomatékra meg kell terveznünk a tartót. Ugyanakkor ezt szép-szép erre megtervezzük, de a valóságban felléphet valamennyi negatív nyomaték, amitől nem biztos, hogy leszakad a tartó, de lehetséges, hogy megreped, nagyok lesznek az alakváltozások, gondok lesznek. Tehát ez nem jelent, tehát valamit kell ezzel kezdeni. Azt mondjuk, hogy hát valamiképpen ezen a részen, mert van részleges befogás, itt kéne részleges befogást a tartó mérkezni. És megint előzetes számítások, vizsgálatok kapcsán azt mondjuk, hogy úgy fogunk eljárni, hogy itt figyelembe veszünk egy kis negatív nyomatékot, a negatív nyomatéknak az értéke, az legyen körülbelül a pozitív nyomatéknak a 15%-a, 0,15 pozitív. Nem azt mondtam, hogy így viselkedik a szerkezet, hanem annyit mondtam, hogy egy pozitív nyomaték szempontjából garantáltan biztonság oldalán vagyunk, és a negatív nyomaték szempontjából elértük azt, hogy a szerkezettel különösebb pont negatív nyomatékra sem lesz, és ennek megfelelően járhatunk el, és méretezhetjük a tartó szerkezetet. És ad tegyen hozzá még azt is, hogy ez a figyelítés, ami szerepel, ez szintén a szabályban meglévő figyelítés is, tehát nem csak általános mechanikai megfogalásokból következik, hanem szabályosok is. Szünet előtt még egyet beszéljünk meg. A modellezés egyről beszéltem, igyáltalán, hogy modellezés 2, tehát modellezés 2. Még egy szempontból mutatnám be a szerkezetnek a modellezését. Tehát modellezés 2 igyáltalán címe, és néhány ábrát fogok egymás mellé rajzolni. Tehát indulunk el attól, hogy van tipikusan egy háromdimenziós szerkezetünk. Tehát ez lenne maga a szerkezetünk. Ez lenne a maga a térbeli szerkezetünk is tanulnunk kell. És a modellezésnél az egyik legfontosabb lépés szokott az lenni, a modellezés kettőnél, egyik legfontosabb lépés az szokott lenni, hogy ehelyett a szerkezet helyett egy síkbeli szerkezetet veszünk figyelembe. A esetek 90%-ában hiába térbeli a szerkezet, minden szerkezetén térbeli az épületeink, a csarnokaink, tipikusan számításokat síkbeli szerkezeten hajtunk végre. Tehát itt a térbeli szerkezetből először csinálunk egy síkbeli szerkezetet, és a síkbeli szerkezet után ezt a szerkezetet további szerkezeti elemekre bontjuk. Mik ezek a szerkezeti elemek? Van benne gerenda, tehát vizsgálni fogunk gerendákat, tehát gerenda, vannak benne oszlopok, itt vannak az oszlopok, vannak benne lemezek, lehetnek benne falak esetleg, tehát falak is lehetnek benne, lemegyünk az aljára, rajzolom még, hogy vannak benne alaptestek. És általában a síkbeli szerkezetet is tovább egyszerűsítjük, és nem magát a komplet síkbeli szerkezetet vizsgáljuk, hanem annak a szerkezete elemeit, gerendát, oszlopot, lemezt, alaptestet. Ezt ki fogja jelölni egyébként a fél évünknek a témáját is, majd látni fogják a továbbiakban, alaptestkel nem tudunk foglalkozni, de a többi szerkezeti elemmel igen. Tehát ez a szerkezeti eleme. És végül, amikor a szerkezeti elemeket is végigmentjük, a szerkezeti elemet, és felsorolhatják a gerenda, oszlop, lemez, alaptest, fal, falat nem rajzoltam le, akkor magától a szerkezetből nagyon gyakran kivágunk egy keresztmetszetet. A keresztmetszetet úgy fogom jelölni mindig, hogy kömök, ez a keresztmetszetnek a rövidítése, hogy ne kelljen sokat írjon. Ami egy vasbeton gerenda vagy oszlop esetén tipikusan úgy néz ki, hogy van egy ezen a kontúrja magának a vasbeton gerendának. A vasbeton gerendában vannak kengyelek, tehát itt lenne törve a kengyelezés. A kengyelnek valahogy vége van, aminek többfajta kengyelekilakítás van, rajzolok ide két kengyel szára, tehát igényül a kengyel is végül. Két vége lényegében a betonacélnek, amit a kengyeleknek hosszat összerakjuk.
és a kegyelem belül található a gerendának a lassai. Tehát itt van benne mondjuk egy koszmas, itt van egy koszmas, itt van egy koszmas, egy koszmas. Hát ebben a két sarokon is van egy-egy koszmas. Tehát így néznek egy vasbeton keresztmetszet, ez lenne a kengyel, és ezek a pöttyök, amiket itt rajzoltam, ezek az úgynevezett koszmasak. Ez egy vasbeton keresztmetszet, a tipikus vasalása, amit a vizsgálatokban meg kell vizsgálnunk. Azt is fogjuk látni, hogy a szerkezeti elem vizsgálata helyett az esetek többségében addig vagyunk trükközünk, míg magát a vizsgálatot egyszerűen keresztmetszet vizsgálatot tudjuk visszavinni. A kérdésben sokat fogunk foglalkozni magával a vasbeton keresztmetszettel, de mindig észre kell tartanunk azt, hogy azért vizsgáljuk ezt, hogy egy gerendát, egy oszlopot vagy lemezt tudjunk vizsgálni, amelyik végül is része egy térbeli szerkezetnek. Kérdése van valakinek? Jó, ha nincs, akkor tartunk 15 percnek a tanulmányt.
Továbbiakban be fogom mutatni, hogy mennyiben viselkedik másképp egy vasbeton gerenda, mint egy rugalmas gerenda, amivel foglalkoztak korábban mechanikából, tartók statikájából. Tehát két ábrát fogok egymás mellé rajzolni. A bal oldalon lesz a rugalmas gerendának a viselkedése, a jobb oldalon pedig a vasbeton gerendának a viselkedése. Tehát innen rugalmas gerenda, itt a bal oldalon. A gerendára működik egy valamilyen egyenletesen megosztó teher. Kikész egyenletesen megosztó teher következtében a gerenda az le fog hajolni, tehát valami ilyen deformált alak fog létrejönni a terhek következtében. A lehajlásnak a nagyságát azt jelöljük V-vel, tehát V-lenne maga a lehajlás, és ahogy tanulták statikából, ebben az esetben feltételezzük, hogy a epsilon ábra, a nullásoknak az ábrája az egy egyszerű gerendában lineáris lesz, és ennek megfelelően a szigma ábra is lineáris lesz, tehát ezen a viselkedése egy egyszerű rugalmas gerendának. A későbbiek szempontjából fontos, hogyha egy picit jobban szemügyre veszünk a deformált gerenda darabot, azt mondjuk, hogy ha kivágok ebből egy darabot, egy rövid szakaszt magából ebből a gerendából, és a rövid szakasznak a hossza az legyen éppen egységünk. Egységi hosszúságú darabot vágok ki ebből a gerendából, akkor az egységi hosszúságú gerenda szakasznál a két véglap közti szögváltozás azt kappával fogjuk jelölni, ez a kappa, és ezt hívják a tartónak a görbületének. Ez az a tartónak a görbülete, amit úgy is meg lehet kapni, hogyha a görbületi sugár, tehát ez a sugár az R, akkor a görbület az nem más, mint a görbületi sugárnak a reciproka. És tanulták mechanikából, hogy hogyan lehet a görbületet meghatározni a nyomaték alapján, azt tanulták, hogy a görbület, emlékszik-e rá valaki esetleg, hogyan kapható a nyomatékból maga a görbület, mechanikából kellett, hogy tanulják, lineárisan függ tőle, de mi az arányosság tényező a kettő között? A gerendának a hajlító merevsége, amely függ a rugalmassági modulustól és a gerenda inercia nyomatékától. Tehát a kappa az nem más, mint a nyomaték per EI, ahogy a mechanikából tanultál. És már fölírtam egyszer a mai napon a két támaszok tartó lehajlásnak a képletét, megint levezettük korábban 5 per 384 PL-en. Tehát ez, amit eddig felrajzoltam, ez teljes mértékben a mechanikából jön, ahogy ezt a korábbiakban megtanulták. És nagyon-nagyon lényeges, hogyha ezt ábrázolni akarunk, az egy teher elmozdulás ábrán, tehát kirakom a terhet, és ide rakom az elmozdulást, akkor a kettő közti összefüggés az lineáris lesz. Tehát ez lesz az összefüggés a teher és az elmozdulás között. Ezt tanulták a korábbiakban, itt van maga képletszerűen, hogy a teher és elmozdulás közt mi az összefüggés. Hozzá szeretném tenni, hogy ugyanígy lineáris az összefüggés akkor is, hogyha a görbület és a nyomatéknak a kapcsolatát vizsgálom, tehát hasonlóképpen lineáris összefüggést kapok, azért lényeges ennek a hangsúlyozása, mert azt lehet mondani, hogy lehajlás az a teljes gerendát jellemzi, a görbület nyomaték összefüggés viszont a gerendának elemi szakasza, kvázi ez a gerendának az anyagtörvénye, ha nyomaték görbületről beszélünk, és ez lényeges lesz majd a későbbiekben, amikor pontosan számolunk egy rosszabb gerendát. Tehát ez, amit eddig felrajzoltam, ezt tanulták mechanikából, ebből semmifajta újdonság nincsen. Rugalmas gerenda vizsgálata az eddigiekben. Nézzük, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a továbbiakban először egy beton, majd egy vasbeton gerendát vizsgálunk. Tehát itt lenne maga a gerenda, és azt mondjuk, hogy ezt a gerendát megint egyenletesen megmozdult teher terhel, és első közelítésben a gerendában ne legyen acélbetét, nézzük meg, hogy mi lesz ennek a gerendának a elhaludás teher diagramja, ide raknám magát a diagramot, megint lehajlást ide, a terhet pedig ide. Ha nincs vasalás a gerendában, akkor az szok történni, hogy ebben is fölé egy darabig egy nagyjából lineáris nyúlás, és lesz egy viszonylag alacsony teherélet pont, amikor a beton gerendának az alja berepel. Tehát viszonylag kicsi a húzási szilárdsága magának a betonnak, tehát viszonylag kicsi színnél a beton gerenda be fog repelni. Azt fogjuk látni, hogy a beton gerende egy darabig terhelhető, aztán hirtelen le fog szakadni. Ez lesz az egyszerű beton gerendának a viselkedése. Nézzük, hogy hogyan változik meg a viselkedés abban az esetben, ha a gerendában elhelyezünk alul egy acélbetétet. Mi fog történni ebben az esetben? Az acélbetét elhelyezésénél az fog történni, hogy terheljük a gerendát, lépjen a gerendában egy valamilyen nyúlás, és lesz egy pont, amikor bereped maga a gerenda. Hirtelen bereped a gerenda alul, a gerendában itt megjelenik egy repedés. De a gerenda a repedés megjelenésével egy drasztikus változás történik az előző állapothoz képest, ugyanis ebben a pillanatban elkezd erősen aktivizálódni maga az ott lévő acélbetét, és ez az acélbetét fel fogja venni a húzásokat. Tehát azt fogjuk látni, hogy amikor bereped a gerenda, valami ilyen jellegű szigma diagram alakul ki, és itt ki fog alakulni egy viszonylag nagy acélerő ennek megfelelően. Úgy fog viselkedni ez a gerenda, a beton gerenda, ezek szerint, ez volt a beton, vagy úgy fog viselkedni, kicsit merevebb lesz, mert van benne acélbetét, nagyjából hasonló lehajlás értéknél meg fog repedni, a repedés után a gerenda egy kicsit megzökken, majd az acélbetét miatt nagyjából magához tér, és elkezd nőni a gerendának a teherbírása. Nő a gerenda teherbírása, annak megfelelően, ahogy nő a gerendában magában, a gerendában lévő acélban az erő. Lesz egy pillanat, amikor ez a görbe, ez el fog laposodni valahogy így. Mi okozza ezt az ellaposodást? Az ellaposodás döntően az okozza, hogy az acélbetét elkezd képlékenyedni. Tehát egy darabig az acélbetétben nő a feszültség, és van egy pont, amikor a nyúlások létrejönnek még az acélbetétben, de a feszültség nem fog megnövekedni. Mit jelent maga ez a képlékenyedés? Ez, ha egy drótot vagy génkapcsot a kezükbe vesznek, és azt elkezdik meghajlítani, abban a pillanatban, amikor a génkapocs hajlított állapotban marad, azt mondtuk, hogy képlékenyedett maga a génkapocs. Tehát ugyanezt történik az acélbetétben is, hogy amikor az erőt működtetjük, és úgy marad, akkor lényegében képlékenyedés jön létre, csak itt ez húzást kap, ez acélbetét, és nem pedig hajlítjuk. Tehát ez a pont valahol itt lesz az acélbetét képlékenyedéssel. Acél képlékenyedés. És ez akkor nagyon lényeges, ide, oda, itt a beton beretben. Tehát ez lesz a vasbetonnak a tipikus viselkedése, és ahogy az előbb említettem, hogy ez egy gerendának a viselkedése, de ugyanúgy mondhatjuk azt is, hogy ez lesz az összefüggés a gerenda rövid szakaszának a görbülete és a gerendára ható nyomai között. Ez az a viselkedés, amit szeretnénk a továbbiakban modellezni. Kétfajta lényeges különbség van a mechanikában való gerenda és a vasbeton gerenda között. A két különbség az az, hogy ez a gerenda, ez rugalmas és homogén. Homogén azt jelenti, hogy egyfajta anyag van benne. Tehát írják ez alá, hogy rugalmas és homogén. Szemben a vasbeton, ahogy nem rugalmas és inhomogén. Inhomogén annyit jelent csak, hogy többfajta anyag társadásában jön létre, jelen esetben betonból és acélból áll maga a vasbeton. A feladatunk az az, hogy ezt a fajta gerendát a továbbiakban modellezzük, tehát ennek a modellezésével szeretnénk foglalkozni a továbbiakban. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy hogyan történhet ennek a vasbeton gerendának a modellezése. Tehát írjuk sorba, hogy mit lennének a modellezésnek a feltevései. Egy gerendát szeretnénk modellezni, és visszanyúlunk a mechanikából, kérdeznénk, hogy amikor mechanikából számoltak egy gerendát, egy rugalmas gerendát, acélnak nevezték akkor, akkor mi volt a legfontosabb alapfeltevése a gerenda modellnek, a rúd modellnek? Mi volt a legfontosabb alapfeltevés, amit mechanikából végig használtak? Nem tettek alapfeltevést. Mi volt az, amire alapozott a teljes gerenda elmélet, teljes rúd elmélet, amit tanultak? Mi volt a legfontosabb alapfeltevés? Két névhez is kötötték, hogyha így könnyebb. Bernoulli-Navier feltételezés, Bernoulli-Navier hipotézis. Emlékeznek erre a kritéreit? Bernoulli-Navier. Ki az, aki nem emlékszik? Két ember merte föltenni a kezét, nem emlékszik. Ki az, aki emlékszik? Igen, elég sok határozatlan van minden esetre a társaságban még. A Bernoulli-Navier hipotézis, ez hétköznapi szavakkal, hogy hangzik, minek a feltételezése ez? Ez a minek az elve? Ez a sík keresztmetszetek elve. Sík keresztmetszetek elve. Bernoulli-Navier hipotézis, más szóval sík keresztmetszetek elve. Ezzel most is élni fogunk, tehát ez a sík keresztmetszetek elve. Sík keresztmetszetek elve. Bernoulli-Navier hipotézis. Ez az, ami biztosítja azt, a sík keresztmetszetek elve, hogy feltételezzük, hogy az epsilon ábra a keresztmetszeten belül lineáris. Tehát a sík keresztmetszetek elvéből ez következik, nagyon-nagyon lényeges, ezzel nagyon sok időt kellett, hogy elmölteni mechanikából. Ez kiegészítik még egy dologgal, ami vasbetonban nagyon lényeges, ez a beton és a betonacél együtt dolgozása, tehát a beton és a betonacél együtt dolgozása, magyarul egyenlő a nyúlásuk, S-sel fogunk mindig az acélra utalni, S mint steel, és C-vel mindig a betonra, C mint concrete, tehát a kettőnek a nyúlása megegyezik, a beton és a betonacél együtt dolgozik. Tehát ezzel élni fogunk a továbbiakban mindig, és ennek megfelelően fogjuk modellezni magát a gerendát. A következő, amit modelleznünk kell, az a beton és a betonacélnak az anyagtörvénye. Rajtjuk ide először a valódi anyagtörvény, hogy milyen lenne a beton és a betonacél valódi anyagtörvénye. Ha lerajzolom ide először a betont, és ide rakom a szigma C, és ide rakom az epsilont, akkor nem egy lineáris görbét fogok kapni, hanem egy ilyen ellaposodó görbét az egyik oldalon, és itt egy a másik oldalon valami F-félét, és rögtön szeretném mondani, egy furcsaságban, hogy a betonnál úgy szoktuk a szignapszion diagramot megadni, hogy ez az oldal a nyomott oldal. Ez lehet mondani, hogy nem logikus, lehet, de minden könyv ezt a konvenciót használja, azért, mert mint látjuk, a beton döntően a nyomott oldalon dolgozik, és nem pedig a húzott oldalon. A húzott oldalon viszonylag kicsi a szilárdság. Ez a nyomott oldal, ez pedig a húzott oldal. Tehát ez lenne a betonnak a tényleges viselkedése, és az acélnak a tényleges viselkedése, sigma s, epsilon az olyan, hogy jó darabig majdnem lineáris, aztán valahogy képlékenyedni fog, tehát viszonylag erőteljesen ellaposodik maga a görbe. És szeretnénk ezekkel a feltételekkel ennek megfelelően elszeretnénk végezni a betonnak a vasbeton gerendának a modellezését. Na most elvileg mondhatnánk azt, hogy ezzel be is fejeztük, ez az, ami figyelembe kell vennünk, megadjuk az anyagtörvényeket, sikerültek elvileg feltételezzük, elvileg ezzel lehetne számolni egy vasbeton gerendát. Elvileg igen, praktikusan meglehetősen nehezen. Ezért a továbbiakban tulajdonképpen ezen próbálunk jelentősen megfelelni. De mondom, hogy elvileg itt is megállhatnánk, és számolhatnánk ennek a modellnek megfelelően. A további egyszerűsítéshez megpróbáljuk végig gondolni, hogy milyen a pontos viselkedése, és milyen közelítéssel fogunk élni. Tehát kezdem azzal, hogy ha elindulunk egy epsilon ábrából, tehát van egy ilyen epsilon ábrán, és szeretnénk egy epsilon ábra mellé utarakni, hogy milyen lesz a tényleges viselkedése a vasbetonnak. A tényleges viselkedéshez többfajta teherszintet fogunk nézni. Lesz egy kicsi teher esete, lesz egy kicsit nagyobb teher esete, és lesz egy még nagyobb teher esete, tehát ezeket fogjuk nézni, azt mondjuk, ez itt ilyen jeleket rakok. Azért lényeges, mert tudjuk, hogy kicsi teherre másképp viselkedik a vasbeton, mint nagyobb teherre, ahogy ebből a ábrából teljesen nyilvánvalóan kiderül. Legyen a terhünk viszonylag kicsi, legyünk valahol ebben a tartományban. Ez azt jelenti, hogy még nem repedt be a beton. A betonnak a szigma ábrája az valahol ennek a szakasznak megfelelően alakul. Tehát ha ehhez lerajzoljuk a megfelelő szigma ábrát, ezt a szigma ábrát kell kvázi ide másolnom, ki fog alakulni egy körülbelül ilyen jellegű szigma ábra, illetve ebben a pontban fel fog lépni egy valamekkora acél erő. Tehát valami ilyen jellegű szigma ábra alakul ki. Növeljük a terheket, eljutunk valahol ehhez a pontig. Nagyobbak a terhek, a szigma ábrának valami nagyobb szakasza vonódik be, ezt a szakaszt kell figyelembe vennünk már. Ez azt jelenti, hogy némileg megváltozik az ábrának az alakja, és nagyon lényeges, itt már berepett a tartó, tehát maga a szigma ábra csak valameddig eddig fog tartani. Tehát azt lehet mondani, hogy lesz egy valami ilyen jellegű szigma ábránk, és itt természetesen fel fog lépni az acélban megint egy acélerő. Tehát ez lenne a nagyobb terheknek az esete, és tovább megyünk az egészen nagy terhek esetére, ekkor lényegében a teljes szigma ábra be fog vonódni, tehát a teljes szigma ábra bevonódik, és azt lehet mondani, hogy ekkor a szigma epsilon diagram valami, a szigma ábra valami ilyen jellegű lesz, itt pedig fellép a húzóerő. Tehát a különböző terheknél más és más jelenség jön létre. Most ennek a modellezésére jelentős egyszerűsítéseket vezetünk be, ezek a következők lesznek. A nagyon kicsi terhek esetére azt mondjuk, hogy ezt az ábrát, ezt úgy közelítjük, hogy feltételezzük, hogy a beton szigma epsilon diagramja, bocsánat, beton szigma ábrája, ez a szigma ábrá. Tehát mindegyik szigma ábrá, amit van. A szigma ábra teljes mértékben lineáris lesz, tehát lineáris a szigma ábra, itt fellép valamilyen erő, tehát ez lesz egy lineáris szigma ábra. A második esetben feltételezzük, hogy lineáris a szigma ábra, és a húzott rész teljes mértékben elhanyagoljuk, tehát a közelítés úgy fog kinézni, hogy lineáris szigma ábra, tehát a húzott rész teljesen elhanyagolásra kerül, és a harmadik állapotban pedig azt mondjuk, hogy egy képlékeny ábrát ételezünk föl itt, húzást megint nem veszünk figyelembe, és itt az acélban fellép egy valamilyen húzóerő. Tehát ehelyett a három viszonylag komplikált eset helyett hármat veszünk figyelembe. Az első esetet azt úgy szokták hívni, hogy első feszültségállapotnak megfelelő modellezés, a másikat úgy szokták hívni, hogy második feszültségállapotnak megfelelő modellezés, a harmadikat pedig úgy szokták hívni, hogy római három feszültségállapotnak megfelelő modellezés. Tehát első feszültségállapot, második feszültségállapot, harmadik feszültségállapot. Még azt is szokták mondani, hogy ez a rugalmas állapot, írják ide, hogy ez a rugalmas állapot, ezt meg úgy szokták hívni, hogy képlékeny állapot. Tehát első, második, harmadik feszültségállapot, vagy rugalmas állapot, képlékeny állapot, ezt meg úgy szokták hívni, hogy berepet állapot. Tehát ez a három állapot, aminek a vizsgálatát végre kell hajtani. Na most azért fontos ez a vizsgálat, mert hogyha ezekkel az egyszerűsítéseket kell érinteni, egy első, egy második, meg egy harmadik, azt fogjuk látni, hogy a három vizsgálattal tulajdonképpen valahol itt fogjuk kapni az első feszültségállapotnak megfelelő modellezést, valahogy itt fogjuk kapni a második feszültségállapotnak való modellezést, és a teherbírás képlékeny vizsgálatban pedig itt fogjuk kapni a harmadik feszültségállapotnak megfelelő modellezést. Tehát azt fogjuk látni, hogy ezzel a trükkel, ahogy egyszerűsítettük magát a feladatot, sikerül elérni azt, hogy a szervezetnek a viszonylag bonyolult viselkedése helyett a viselkedés képpontjuk három egyszerűsített viselkedésre, aminek segítségével a vazgatók gerenda viselkedését döntően le tudjuk írni, és viszonylag egyszerűen tudjuk modellezni. Ezekről fogunk beszélni a továbbiakban, hogy hogyan is történne ez a három feszültségállapotnak megfelelő modellezés. Egy pici illusztrációként vegyünk először egy nagyon egyszerű esetet, hagyjuk egy picit a gerendát, mint legegyszerűbb esetet nézzük meg, hogy hogyan lehetne vizsgálni egy nyomott oszlopot. Tehát nézzük meg a nyomott oszlopot először, aztán vissza fogunk térni magára a gerendára. Tehát írják fel a nyomott oszlop vizsgálata. Azt mondjuk, hogy van egy oszlopunk, ahol az oszlopban vannak a célvetések, az oszlopra működik egy normál erő. A keresztmetszet olyan, tengelláros nem törődünk, van benne tengelés, de nem rajzolom, hogy van benne egy beton terület, ezt AC-vel jelölöm a betonnak a területét, illetve vannak benne acélbetétek, aminek az összterületét AS-sel jelölöm. Tehát van benne acél, és van benne beton. Azt mondjuk, hogy ha ezt a külső nyomóerő terheli, akkor dolgozni fog a keresztmetszeten belül a beton, tehát fel tudja venni egyrészt a beton keresztmetszet az erő, tehát lesz benne egy NC, C-nitrátus beton, másrészt a négy darab acélbetét is fel tudja venni az erő, lesz benne egy NS acélerő, amelyik fellép ebben a keresztmetszetben. És a feltételezéseink szerint a betonban lévő nyúlás az egyezik az acélban lévő nyúlással. Tehát ezt az egyszerű nyomott oszlopot szeretnénk vizsgálni, és magát a vizsgálatot kétféleképpen fogjuk végrehajtani. Csinálunk egy rugalmas vizsgálatot, tehát lesz egy rugalmas vizsgálat, lényegében az első esetnek megfelelően, és lesz egy képlékeny vizsgálat, lényegében a harmadik esetnek megfelelően. Nézzük először a rugalmas vizsgálatot. Azt mondjuk, hogy ha rugalmas állapotban van a beton és a betonacél, akkor a betonnak a nyúlása az úgy kapható, hogy a beton feszültsége elosztjuk az acélrugalmassági modulussággal. A C mindig a kánvétra, a betonra utal. Tehát ez adja a betonnyúlás, amelyik egyenlő kell, hogy legyen az acélnyúlással, amelyik természetesen egyenlő az acélfeszültség osztva az acélnyúlással. Feltételeztük, hogy mind a kettő lineárisan rugalmasan viselkedik a rugalmas állapotnak megfelelően. És ez azt jelenti, hogy ezek szerint az acél feszültség az kifejezhető a beton feszültség függvényébe, ES-sel átszorzok, az az lesz, hogy ES per EC szorozva a sigma C-vel, és ezt a szorzót a rugalmassági modulusok hányadosát, ezt alfa R-rel fogjuk jelölni. Ennek a nagyság olyan 10 és 20 között van tipikusan, hogy ilyen 10-szer 20-szor merevebb az acél, mint a beton, tehát 10 és 20 között van. De azt látjuk, hogy a betonfeszültség és acélfeszültség között egy egyszerű szorzónak megfelelő összefüggés van. Nézzük meg ezek után, hogy hogyan nézne ki ennek a gerendának a teherbírása. Az N az egyenlő az NC plusz M-sel. Össze kell adni a két erőt. A betonban lévő erő az nem más, mint a betonfeszültség szorozva a beton keresztmetszet területe, plusz az acélfeszültség szorozva az acél keresztmetszet területe. És most tegyük meg azt, hogy az acélfeszültség helyébe, a szigma S helyébe beírjuk az szigma E-szer, alfa E-szer, szigma C, ide beírjuk, akkor a következőt fogjuk itt kapni, tehát ide beérjesítjük ezt a kifejezést, azt kapjuk, szigma C ki lehet emelni, szigma C-szer, AC, ez itt alfa E-szer, szigma C kiemelem, alfa E-szer, AS, tehát plusz alfa E-szer, AS. Azt kaptuk, egy a normál erő, a szigmászor felület, ezt a felületet, ezt A1-jel fogjuk jelölni, és azt mondhatjuk, hogy ez az idealizált keresztmetszet terület, vagy helyettesítő keresztmetszet terület, első feszültség állapotnak megfelelő keresztmetszet terület. Annyit jelent, hogy az acélokat, mert az acélok merevebbek, mint a beton, egy nagyobb súllyal veszük figyelembe, és így kapunk egy ilyen fiktív keresztmetszet területet, ami azért jó, mert a beton feszültséget úgy lehet viszont, hogy a szigma az egyenlő N per A-val, csak az A-ba nem az AC-t kell helyettesíteni, hanem ezt a megnövelt keresztmetszet területet. Tehát így kapnánk egyszerűen a keresztmetszetnek bent felé formájára. Nézzük a második esetet, nézzük a képlékeny vizsgálatot. Képlékeny vizsgálat esetén tegyük fel, hogy a betonfeszültség maximum, ami fel tud lépni, az FCD legyen, és az acélfeszültségnek a maximum, ami fel tud lépni, az FYD legyen. Ennek a magyarázatát meg fogom adni a jövő héten, mit is jelentenek ezek. És nézzük meg, hogyha a képlékenyedés esetén ezek a feszültségek, amik létre tudnak jönni a betonban, meg a betonacélban, akkor hogyan néznek ki ennek a keresztmetszetnek a teherbírása. Azt mondjuk, hogy vennünk el a betonban fellépő feszültséget szorozva a beton keresztmetszet területtel, és ehhez hozzá kell adnunk az acélban fellépő feszültséget szorozva az acél keresztmetszet területével. Tehát ez lenne a képlékeny méretezéssel nyomott oszlopnak, amit itt leírtam, beton teherbírás plusz acél teherbírás szemben a rugalmas méretezéssel, ahol látjuk, hogy a rugalmasság módosok aránya megjelenik ebben az összefüggésben. Jó, tehát ez volt, amit el akartam mondani, egy nagyon egyszerű példa, a rugalmas és a képlékeny méretezésnek az elve egy egyszerű nyomot osztályozni. Kérdezik, van-e valakinek? Ha nincs, akkor írják fel címet. Kettes, ugye egyes volt a bevezetés, kettes, gerenda lehajlása, tehát kettes, gerenda lehajlása, zárójel, repedésmentes és berepedt keresztmetszet. Tehát gerenda lehajlása, repedésmentes és berepedt keresztmetszet. Gerenda lehajlása, repedésmentes és berepedt keresztmetszet. Gerenda lehajlása, repedésmentes és berepedt keresztmetszet. A gerenda lehajlást az első és második feszültségállapotnak megfelelő felmérésekkel fogjuk kiszámolni, és egy táblázatban megadnám az alapösszefüggéseit a különböző feszültségállapotoknak. A táblázatban ide fogom rajzolni majd a betonanyag törvényét, ide az acélanyag törvényét, és megkülönböztetjük az első feszültségállapotot, a második feszültség állapotot és a harmadik feszültség állapotot. szigma epszilon diagramokat fogok rajzolni, tehát szigma epszilon diagramot fogok megadni. Szándékosan színessel, pardon, szigma epsilon, ez is itt epsilon szigma. Színessel rajzolom föl magát a szigma epsilon diagramot. Első feszültség állapotban teljes mértékben rugalmas számítás van. Azt mondjuk, hogy a betonnak a szigma epsilon diagramja húzásra, nyomásra egyaránt lineárisan rugalmas. Tehát ezt piros vonallal rajzoltam, hogy rugalmasan viselkedik maga a beton. Rugalmasan viselkedik az acél is. Azt mondjuk, hogy az acélnak a szigma epsilon diagramja az megint csak lineáris lesz teljes tartományban, amit figyelembe veszünk, ezt a diagramot kell figyelembe venni. Másik feszültség állapotban az a lényeges különbség, hogy a beton nyomása lineárisan rugalmasan viselkedik, de húzás nem vesz fel. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy lineárisan rugalmas itt a szigma epsilon diagram, húzás nem tud fölvenni, vagyis a szigma értéke bármilyen jelentésekén is húzásra az nulla lesz. Tehát töréspont lesz magában a szigma epsilon diagramban. Harmadik feszültség állapotban a beton diagramjára feltételezzük, hogy valahogy képlékenyedik. Többfajta diagramon erre majd beszélni fogunk, ide rajzolom szaggatva egy másikat, tehát ez a szigma epsilon diagram. És tehát képlékenyedik a beton ennek megfelelően, és az acél az rugalmas, és a rugalmasság után előbb-utóbb képlékenyedni fog az acél. Tehát ez lenne az acél szigma epsilon diagramja ennek megfelelően. Szigma, epsilon. A továbbiakban a lehajlás számításánál most az első feszültségállapottal fogunk foglalkozni, meg a második feszültségállapottal. Ez a repedésmentes eset, ez a berepett eset, nagyon kicsi terhek, közepes terhek, ezekkel fogunk foglalkozni a továbbiakban. Kezdjük az első feszültségállapottal, és mielőtt az első feszültségállapotot végigmondanám, fölrajzolnék egy emlékeztetőt a sarokba, ami szalonkat mechanikából, csak erre fogok hivatkozni. Tehát ha azt mondjuk, hogy van egy keresztmetszetünk, ez a szélesség V, ez egy X. Ennek erre a tengelyre szeretnénk meghatározni az inerciáját, erre az inerciáját ennek mechanikából tanulták, B-szer, X a köbön, per, tudja valaki mennyi? 3, 12 lenne a súlypontja, ha az oldalakra veszik az inerciát, akkor per 3, ez mechanikai ismeret, és a Steiner-tétel tudnám még ide, hogyha van egy A felületük, ezzel a tengelyel foglalkozunk, ezt a távolságot itt jelöljük mondjuk R-rel, az inercia az úgy néz neki, hogy valami I0, a saját tengerévet inercia plusz elnégyzetszer A. Ezt hívták, mint egy Steiner-tétel. Ezt mechanikából tanultál, tanultunk a továbbiakban. Jó, ez emlékeztető, amiért jobbra fenn van a táblán. Nézzük ezek után az első feszültség állapotnak megfelelő vizsgálatot. Repedésmentes első feszültség állapotnak megfelelő vizsgálat. Hogyan is tudnánk ebben az esetben a szerkezetet megvizsgálni? Vegyünk fel egy olyan egyszerű esetet, hogy allokos húzást a nyomaték, és tételezzük fel, hogy a keresztmetszetben most csak alul vannak vasak magában a keresztmetszetben, majd beszélünk arról, hogy mi van akkor, hogyha több ilyen van benne a célvetés. A AS-sel jelöljük az acél keresztmetszet területét, B-vel jelöljük a szélességet, ezt a távolságot jelöljük D-vel, a célok súlypontjának a távolsága a felső szélső szától, és a felső keresztmetszet teljes magasságát jelöljük is H-val. Az első lépése a modellezésnek az az, hogy az acélokat az lényegében elkenjük egy nagyon vékony rétegben, azt mondjuk olyan, mintha az acélok azok egy vékony rétegben jelennének meg, nem törődünk az, hogy az acéloknak van egy kiterjedése, tehát egyszerűen ide képzeljük el az acélokat, minthogyha egy vékony ellenére kenve egy nagyon vékony rétegre. És ezzel megyünk tovább a továbbiakban. Na most felhasználjuk azt, amit az előző példában megbeszéltünk, hogy azt láttuk, hogy az acélnak a hatása az lényegében olyan volt, hogy a keresztmetszet területet az acélnál meg kellett növelni fiktív módon, amiatt, hogy az acélban a feszültség az nagyobb lesz, mint a betonban a feszültség, és ezt a különbséget, hogy mennyivel nagyobb a feszültség a betonban, ezt az alfa szorzó adja meg. Ez lényegében azt mutatja meg, hogy az acélnak nagyobb a súlya a viselkedés szempontjából, mint a betonnak. És ez precízen is így van, bár most csak magyarázni van, de ez precízen is igaz, amit mondok. Azt lehet mondani, hogy a hajlítás szempontjából ezt az inhomogén keresztmetszetet, ezt helyettesíthetjük egy olyan homogén keresztmetszettel, ahol az acél helyének megfelelően megnövelem a keresztmetszetnek a nagyságát. És azt mondom, hogy ez egy inhomogén keresztmetszet, acél van benne is beton, ez egy homogén keresztmetszet, olyan módon, hogy a szélesség B, a magasság az H, de ez a fül, ennek a fülnek a területe nem más, mint alfa E szorozva AS-sel. Tehát visszajátszom a vasbeton keresztmetszet viselkedését egy homogén keresztmetszet viselkedésével, de egy olyan trükkel, hogy az acélnak a területét megnöveltem amiatt, mert az acélnak a rugalmassági modulusa lényegesen nagyobb, mint a betoné. Ez a két rugalmassági modulusnak a hányadosa. Ilyen módon, ha ez egy homogén keresztmetszet, akkor ennek a keresztmetszetnek a vizsgálatát elvégezhetjük úgy, ahogy mechanikából megtanultuk. Tehát ez most egy homogén keresztmetszet, nagyon lényeges, és a homogén keresztmetszet megoldása pontosan úgy történik, ahogy azt mechanikából tanulták. Itt lesz valahol a keresztmetszetnek a súlypontja, na a keresztmetszet súlypontja. Ha a keresztmetszet súlypontja itt van, akkor a keresztmetszetben az epsilon ábra hajlításra ezen fog keresztül menni, és a keresztmetszetnek a szigma ábra is ennek megfelelően valami ilyen jellegű lesz, null lesz a feszültség, és itt az acélfeszültség, tehát ez lenne a szigma C feszültség, az acélfeszültség pedig a szigma C szorozva alfa E lesz, ez az acélnak a feszültsége az acélnak a magasságában. Jelöljük a súlypontnak a távolságát itt fölülről X-el, pontosabban X1-gel, és ha azt mondjuk, hogy ez egy homogén keresztmetszet, ilyen furcsa alakkal megbeszéltük, akkor a mechanikának megfelelően három dolgot kell tennünk. Az első lépés a keresztmetszet területnek a meghatározása első feszültség állapotban. Ezzel a homogén keresztmetszettel foglalkozunk. Ez nem lesz más, mint B-szer H. Ez ennek a területe plusz alfa E-szer A-s. Ugyanaz, mint amit az előzőekben is fölírtunk. Tehát ez lenne a keresztmetszetnek a területe, vagy első feszültség állapotnak megfelelő területe, idealizált területe. A következő az a súlypont számítás lenne, súlypont, amit X1-jel jelölünk. A súlypontot úgy tudjuk meghatározni, hogy ide veszünk a statikai nyomatékot. A statikai nyomaték ennek a területe B-szer H. A felének a távolsága az H fél, szorozva H féllel, plusz ez a terület, alfa E-szer A, szóval ez a távolság, amelyik D. Ezt kell elosztanunk a teljes területtel, amelyik B-szer H, plusz alfa E-szer A. Ezen a súlypontnak a helye, egy vasbeton keresztmetszet első feszültség állapotban vizsgálva a súlypontnak a számítása. És a harmadik dolog, hogyha mi szeretnénk vizsgálni, feszültséget számolni, az az, hogy meg kell határoznunk a keresztmetszet másrendű inerciáját, inercianyomatékát az I-t a súlyponti tengelyre, ez az I1 lenne, És inercia számítást úgy hajtjuk végre, hogy két részből tesszük össze az inerciát. Veszük ennek a felső résznek a területét, először a felső részt külön számoljuk. Ennek az inerciája az lenne B-szer x1 a köbön per 3, tehát B-szer x1 a köbön per 3, plusz veszük ennek az alsó résznek az inerciáját, ez a távolság h-x1, tehát ez lesz B-szer h-x1 a köbön per 3, plusz kell ennek a két szőnek az inerciája, amivel nagyon vékonynak veszük az acélokat, ezt a tagot elhanyagoljuk, ezt kell figyelembe venni. A terület az nem más, mint alfa E-szer AS, a távolság az nem más, mint D-X1, tehát ez a távolság itt, ez D-X1, ez volt a D, ez a D-X1, akkor D-X1-re négyzetem, ez adja meg az inerciát. És azt mondhatjuk, hogy készen vagyunk, ezek szerint úgy lehet meghatározni, ha meg kell határozni a feszültséget, ha innen mérjük mondjuk az Y-t, tehát ez a távolságnak az Y, mechanikából tudjuk, hogy úgy kapjuk a feszültséget, hogy a szigma C feszültség nem lesz más, mint az M nyomaték osztva inerciával szorozva Y-nal, ahol ide az inercia helyébe az első feszültség állapotnak megfelelően egy egyes kell beraknom. Ha valaki kíváncsi az acélfeszültségre is, a betonfeszültségből így lehet megkapni adott pontban az acélfeszültséget. Tehát ilyen módon elmagyaráztam azt, hogy hogyan kell meghatároznunk ennek a tartónak az inerciáját, feszültségét és a többit első feszültség állapotban, és ezek után a lehajlást kell számolni, akkor a lehajláshoz ott a PL, a negyedik ember E képletébe, az E helyébe írunk EC-t, az I helyébe pedig írunk I1-et, és megvan a beton keresztmetszetből egy vasbeton gerendának a lehajlása. Még egyet meg kell tennünk, hogy nézzük meg, hogy hogyan módosulnak ezek a képletek második feszültségi állapotnak megfelelő vizsgálat esetén. Tehát folyamatosan írják lefelé, én ide írom, itt van helyem. Tehát nézzük, hogy mi a különbség a második feszültség állapotban, hogyan kell módosulni ezeket a feszültségeket. Emlékeztetnék arra, hogy a második feszültség állapotnál a döntő különbség az az, hogy ahol a betonban húzás van, ott a húzott részt nem is veszik figyelembe a számításra. Tehát azt lehet mondani, hogy az lesz a különbség második feszültség állapotban az elsőhöz képest, hogy van egy nyomott részünk, amelyik működni fog, a húzott rész az nem működik, viszont a két szűr, amik az acéloknak megfelelően lép föl, ez működni fog. Tehát az a különbség, hogy itt figyelembe kell vennünk a nyomott részt, figyelembe kell vennünk az alfa I-szer AS, figyelembe kell vennünk ezt a magasságot, amit nem tudunk, ez az X római 2, és ezt a furcsa keresztmetszetet kell vizsgálnunk, ahol a húzott rész maga az hiányzik. Tehát ugyanaz a számítás, mint az előbb, csak ez a rész, ez hiányzik. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy hogyan fog megváltozni ennek megfelelően a számítás a másik feszültség állapotban. A súlypont számítás képletét majdnem le lehet írni, tehát az X római 2 az úgy kell kiszámolnunk, a tört vonal. Itt nem a teljes keresztmetszeti magasságot kell vennünk, csak ezt. Tehát ez B-szer X2 szorozva X2 per 2, ide vettem a nyomatékot. A másik tagot leírom egyetekben, az a E-szer AS-szer D. Itt pedig megint keresztmetszetben csak a felső részt tesszük figyelembe. B-szer X2 plusz alfa E-szer AS. Ebben az összefüggésben ismeretlenül az X2, amelyik mind a két oldalán szerepel az egyenletnek, tehát ezt az egyenletet meg kell oldanunk X2-re, hanyadfokú egyenlet lesz X2-re, másodfokú, itt átszorzunk X2 négyzet, X2 négyzet van, ez x2-re egy másfokú egyenlet, tehát ebből az x2 az kiszámítható. Ha x2 megvan, akkor meg tudjuk határozni az inerciának a képletét is, másik feszültségállapotban. Hogyan fog módosulni ez a képlet? Úgy fog módosulni, hogy ezt a tagot nem kell figyelembe venni, mert a húzott részét az összefüggésnek nem vehetjük figyelembe. Tehát egyszerűen B-szer x2 a köbön per 3 plusz alfa E-szer AS-szer D mínusz x római 2 a négyzeten. Ez inerciának a képlete. És ha kíváncsiak vagyunk a beton feszültségre, akkor a beton feszültséget ezzel az összefüggéssel számíthatjuk, de írómai egy helyet, írómai kettőt kell figyelembe vennünk, és a feszültség számításnak acél feszültségnél hasonlóan járhatunk el, a beton feszültséget kiszámítjuk az acél magasságában, és megszorozzuk az alfa R-vel. Még zárásul annyit mondanék, hogy behoztam egy betongerendát, amelyik nagyjából azt a viselkedést mutatja, amelyiket a végállapotnak megfelelően lehet látni. Tehát terhelték a vasbetongerendát. Lehet látni, hogy megjelentek a repedések, itt látjuk a betongerendának a repedései. Az is onnan látszik, hogy megfolytak az acélbetétek, hogy a gerenda az lehajolt állapotban marad. Ha rugalmasak lennek az acélok, azok visszanyomnak a gerendát a terhelvételénél, ezek megfolytak. Lényegében itt a folyásnak megfelelően ez a teherírás határába került maga, ez a vasbeton tartó, amit itt látunk. Lényegében ennek a számításával foglalkozunk ebben a fél évben, ennek a körülbelül a felülben. Megbeszéltük a kicsiny terhek esetét a mai órán. Ezt fogják gyakorolni a következő gyakorlaton, és tovább fogunk menni a teherírás vizsgálatok felé a következő alkalommal. Kérdésre van-e valakinek? Én akkor köszönöm a figyelmet.